Ez itt még mindig a Krízisek és Pofonok podcast a Rádió Café 98-an. Egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és itt ül velem a stúdióban Lacfi Ági, üzleti stílus tanácsadó, akivel a műsor első felében megbeszéltük, hogy az öltözködés az bizony kommunikációs üzenet is minden esetben, tehát ezzel üzenünk magunkról, sőt, arra is kitértünk, hogy akár saját magunknak is üzenünk. Úgy hagytuk abba az előbb, hogy más kultúrákban mást jelentenek, tehát máshogy dekódolják azokat az üzeneteket, amit az öltözködésünkön keresztül üzenni próbálunk. Ugye protokollban és egyáltalán a cross-cultural, tehát kereszt kulturális öltözködési vagy akár stílus tanácsokban. Erre oda kell figyelni, hogy milyen nemzetiségű delegáció érkezik, vagy mi hova megyünk, és akkor rögtön át kell gondolni azt, hogy mik a biztonságos üzenetek, és mi az, ami sikamlós lehet. Vannak erre jó szabályok, vagy jó ötletek?
Szabályok biztos, hogy vannak, hogyha tőlem ilyesmit kérdeznek, akkor én gyorsan-gyorsan felhívom Görög Ibolya barátnőmet, akinél komolyabb protokoll gurút nem ismerek, aki élne Magyarországon, mert azért ebben én nem vagyok annyira biztos, de mindenképpen azt ajánlom bárkinek, aki más kultúrába indul üzleti útra, vagy egyébként simán turista útra is, hogy tanulmányozza egy kicsit, hogy ott mik a szabályok. Egyszerűen csak amiatt, hogy senkit nem szeretnénk megbántani. Ha meg plusz üzleti céljaink is vannak, akkor nagyon fontos, hogy a megfelelő helyre betaláljunk az öltözködésünkkel. De csak egy példa a sokból, ez nem üzleti irányultságú, hogy a mi világunkban vegyük azt, hogy a gyász színe a fekete. Igaz? Hogyha távoli ismerős temetésére megyünk, és nincs feketénk, akkor még a sötétkéket fel szabad venni, azzal senkit nem bántunk meg. De a világ másik felén a fehérrel gyászolnak. Például ilyesmiket illik tudni, és akkor megértjük jobban azt, hogy ott éppen mi zajlik, mihez öltözködnek.
Engem az szokott egyébként érdekelni, ha már Görög Ibolyánál meg a protokollnál tartunk, hogy amikor láthatóan összeöltözik két tárgyaló fél, tehát hogy ezt egyeztetik előre tulajdonképpen. Ha van valamiféle esemény, akkor azért az nem a véletlen műve szokott lenni, hogy két ellenkező kontinensről származó miniszterelnök mondjuk felgyűrt ingújba jelenik meg, vagy ugyanolyan laza öltözékben, tehát hogy nem úgy értem az összeöltözés, hogy hasonló színválasztás vagy ilyesmi, de hogy az nem nagyon fordulhat elő, hogy valaki mondjuk nagyon nem találja el az alkalmat, és úgy sodródik mondjuk újságírói gyűrűben egy másik tárgyaló féllel, tehát valamilyen módon összehangolják, hogy az a rendezvény, vagy ez az esemény legyen az egy koktélparti egy kertben, ahol ugye előre szólnak, hogy tűsarkúcipőt ne vegyen, tehát most ezek ilyen stílus tanácsok, de az, hogy ne érezze magát elefántnak a porcelánboltba azzal, hogy nem volt előre leadva a drót. Legalábbis én így képzelem, nincs ilyen tapasztalatom.
Igen, ez megint az van, hogy egy ideális világban ezeknek az embereknek van egy protokoll tanácsadójuk, és ha más nem, akkor ő érdeklődik a vendéglátó félnél, vagy a tárgyaló partnernél, vagy a meghívó félnél, hogy milyen körülmények lesznek, és igyekszik ahhoz öltöztetni az ügyfelét, tehát minket mondjuk, hogyha én vagyok az, aki oda megyek, és egyébként pedig ilyeneknél, hogy van egy protokollális esemény, és nagyon meleg van, akkor a rangban magasabb az, aki megteheti, hogy mondjuk leveszi az zakóját, és akkor a többiek levehetik szintén. Ne adj Isten, felgyűri az ingúját, de azért vannak körök, ahol ezt soha nem teszik meg, inkább ott halnak meg, hidd el nekem. De szóval mindig kell egy valaki, aki rangban felüláll, aki diktál, hogy ezeket megtehessék. És egyébként igen, össze kell hangolni, de láttam én már olyat, hogy egészen magasrangú politikus úgy döntött, hogy odáll az újságírók elé úgy, ahogy gyűrötten, fáradtan, stb. Megérkezett egy távoli országból a repülőn, megtehette volna, hogy nem így tesz, és nem festett jól. Sem az üzenet, amit átadott, sem ő maga nem festett jól.
És ezek ugye hosszú távon ott maradnak, aztán most már az Bizony. Internetes világban ez megmarad. Van egyébként olyan tudatos manipulációs technika például a üzleti életben vagy munkahelyen, hogy azzal próbál valaki szimpátiát kelteni, vagy felépíteni maga innen, hogy leutánozza mondjuk a főnökének az öltözködését. Ez tudom, hogy inkább pszichológia, mint stílus, de ugyanúgy, ahogy csak kis kitekintés, ugyanúgy, ahogy szokták javasolni mondjuk, hogy legyen hasonló hobbid, mint a főnöködnek, hogy lehessen együtt golfozni, mert ezek manipulációs technikák, de hát erről beszélünk. Az öltözködésben is, vagy talán a márkaválasztásban, divatválasztásban is, vagy mondjuk akkor inkább az, hogy az alkalmazkodásban egy adott környezethez az ember ilyen módon is tud nyitott szemmel járni, hogy ezzel akár szimpátiát tud kelteni, hogy hasonló dolgokat, hasonló kiegészítőket, hasonló márkákat választ. Hallottál-e ilyenről?
Igen. Azért emögött van elég komoly pszichológia is, és ez egy ideig, óráig működik, amennyiben tényleg ez csak egy eszköz ahhoz, hogy magunkat valahogy ránk felfigyeljenek, vagy magunkat megkedveltessük. Tehát ez nagyon fontos, hogyha nincs mögötte valós meggyőződés, vagy valós érzelem, vagy teszem azt abban a példában, amit említettél, hogy igyekszik hasonlóan öltözködni, mint a főnöke. Ha a főnöknek jól áll az, amit visel, és azért áll jól, mert az ő egyéniségéhez, pozíciójához, satöbbihez ez passzol, de az, aki hozzá hasonlítani szeretne, nem olyan, akkor az egy szánalmas utánzat lesz, ami mögött nincs az, amin viseli azt az öltözéket. Tehát ez nagyon fontos. Így van, és ezt ki is hangsúlyoznám, hogy mindaddig lehet manipulálni, hatást kelteni az öltözködésünkkel, amíg aztán tudunk valamit mögötte is nyújtani. Hogyha nincs mögötte semmi, akkor az nagyon hamar ki fog derülni. Mondok más példát is. Ez egy kicsit most ettől távoli, de nemrég volt éppen egy beszélgetésem valakivel, aki az ország egyik legrangosabb középiskolájában dolgozik, és a diákok öltözködéséről beszélgettünk. És arról, hogy milyen ideáloknak próbálnak megfelelni, főleg a lányok. És ezt abszolút külső eszközökről beszélünk most, egészen elképesztő dolgokat hallottam.
Mondj egy példát.
Hát például azt, hogy két felszereléssel indulnak el otthonról, és útközben, vagy az iskola mosdójában átöltöznek. Tehát elindul, mondjuk feltételezem, elindul egy decens 17 évesként otthonról, és az iskola mosdójából egy díva bújik elő, jó esetben, rosszabb esetben más. Igen, azt hallottam, hogy nagyon sok forintokat érő sminkkészletek kerülnek elő a szünetben, és a lányok elképesztően sminkelnek. Tehát valaminek, valamilyen sztárképnek, valamilyen TikTok felvételen látott valakinek meg akarnak felelni. Igen ám, de bennük van-e az? Aztán, ugyanis, hogyha nem így van, akkor az lesz, hogy azt a parányi sortot, ami majdnem mindent mutat belőlük, combon fölfelé, azt egész nap rángatni fogja feszengve, mert nem viseli el azt, ami azzal jár, hogy valaki egy ilyen sortot visel, tehát, hogy tényleg mindene kint van. Emlékeztek, 80-as évek, stretch ruhák. Minden lány stretchbe járt, mert hogy ez milyen szexi. De nem azt láttad, hogy vonul benne, mint egy dög, hanem azt, hogy húzogatja egész este le a lábán, mert kellemetlen, hogy fölmászott rajta. Tehát, hogy nincs meg bennük az, amit szeretnének tálalni.
Tehát a üzenetekre visszatérve, tehát ha valaki mondjuk húzogatja a lefele azt a ruhát, ami mutatja azt, hogy ő neki ez nem egy természetes viselete, vagy nem konformos, akkor rögtön dekódolja az, aki ért hozzá, vagy néző, hogy ő most kibújt a saját bőréből tulajdonképpen, vagy mást akar mutatni az öltözékén keresztül, illetve hát eszembe jutnak mind a kettőt mondhatjuk rá kiegészítők, de mondhatjuk státuszszimbólumnak is tulajdonképpen, mint a drága nagy óra, és lehet azt mondani, hogy mondjuk valaki beruház egy ilyenre, de az egész életvitele, amit ezzel mondjuk mutatni akarna, az például nincs ott mögötte.
Igen, a híres példa azzal, hogy ott van a nagyon-nagyon drága autó a lakótelep parkolójában, és az illető közben egy gázrezsóval meg egy pritchel él bent a lakásában, de viszont az autójával azt mutatja, hogy hát ki ha ő nem.
Hát remélem, hogy ez egy befektetés, és esetleg majd forogra akad valami jobb préda ebben az ügyben, de hát ez is végtelen sora van természetesen itt is a manipulációnak. Beszéljünk egy picit kedvesebb manipulációs formákról, most a testalkatra és az öltözködésre gondolok, ahol ugye nem arról van szó, hogy manipulálni akarunk másokat, hanem arról van szó, hogy mondjuk a kevésbé szerencsés testalkatunkat akarjuk, és most gondolok egyáltalán üzleti öltözködésre, hölgyekre, urakra egyaránt, valamilyen módon kompenzálni egy jó ruhaválasztással. Hogy működik, mire kell itt figyelni, hogyan lehet itt jó értelemben manipulálni?
Hát ez nem is annyira manipulálás, inkább én úgy szeretem mondani, hogy a helyes tálalás. Tehát mindannyian születtünk bizonyos adottságokkal, és nagyon kevés olyan ember van, akinek csak előnyös adottságai vannak, és már azzal sokat teszünk, hogyha...
Mi szerencsések vagyunk a stúdióban.
Már azzal sokat teszünk, hogyha... arra tesszük a hangsúlyt, ami rajtunk kellemes látványt nyújt magunknak is és másoknak is, és inkább elvonjuk a hangsúlyt arról, ami nem annyira kellemes. Most mondok valamit, hogyha van egy hölgy, akinek nagyon szép a nyaka, szép a dekoltázsa, ám de úgy ítéli meg, hogy a csípeje sokkal szélesebb, mint szeretné, vagy a jóisten vastag lábakat adott neki, akkor nyilván arra terelem a hangsúlyt, ami szép rajtam, szépen kivágott ruhákat viselek, megmutatom a bőrömet, a nyakam ívét, olyan ékszereket, kendőket viselek, ami erre felhívja a figyelmet. Ha oda hívom fel a figyelmet, akkor már is kevésbé fogják nézni a lábamat. És azt, ami előnytelen rajtam, azt nem hangsúlyozom ki olyan, nem tudom, passzentos, vagy rossz formájú, vagy kevésbé kellemes anyagú ruhadarabokkal, amik még előnytelenebbé teszik.
És ez a szabásra is vonatkozik, feltételezem, tehát, hogy mondjuk nem ott szűkít, nem ott tágít. Tehát
pontosan. Pontosan. És akkor ebbe szól bele, megint csak a fiatalok körében, a divat, ami nagyon gyakran felülírja a józan ítélő képességüket, és szép fiatal testeket változtat alaktalanná, vagy rossz arányúvá azáltal, hogy nem nézi meg, hogy ez a nadrág előnyös nekem, mert ebben szép a derekam, szép a popsim, stb., hanem csak azt nézi, hogy mindenkin olyan van, én is olyat veszek föl. És innentől felborul az egyensúly, hiszen mindegyikünknek egyedi az alkata. És hogyha okosan akarunk költözni, akkor ahhoz szabjuk azt, hogy mit viselünk, és nem ahhoz, hogy a csorda mit visel.
Mi a helyzet a mintákkal, mintázatokkal, mintahasználattal? Ez tulajdonképpen egyfajta optikai tuning vagy manipuláció tud lenni. Picit beszéljünk erről, abszolút nem értek ezzel, mindig nagyon érdekelt, a keresztben csíkos, vagy egyszínű fekete, vagy hosszában, függőlegesen, vertikálisan megnyújtott formák, tehát hogy mivel lehet mit kompenzálni mintahasználat tekintetében. Akár színekről már beszéltünk, de most kifejezetten a vizuális formákra kérdezek.
Kicsit nehéz olyasmiről beszélni, ami a látványhoz kötődik nyilván, de vannak alaptézisek. Ha valamire nagy léptékű mintát teszek, azt a valamit, legyen az egy pocak, egy lábszár, bármi, az szélesíti, nagyítja. Ha kis léptékűt teszek, akkor ugye kevésbé hangsúlyos, mondhatom azt is, hogy kisebbíti, de mondjuk inkább azt, hogy az nem nagyítja, maradjunk ennyiben. Tehát teszem azt, ha van egy testes férfi, és ő felvesz egy kockás inget, ami kifejezetten nagy kockás, akkor az ő egyébként sem kicsi testét még nagyobbá fogja tenni. Ha ugyanez a testes férfi felvesz egy apró mintást, nagyon apró mintást, akkor az sem használ neki olyan nagyon, mert akkor sok-sok-sok lesz abból az apró mintából. Viszont, hogyha sikerül egy közepes léptéket eltalálnia, akkor lesz az körülbelül arányos az ő testméreteihez. Lehet úgy is variálni, ha valaki szeretne karcsúbbnak látszani, hogy felvesz egy alap, nem tudom, hosszú ruhát, pólót, valamit egy bizonyos mintával, akár lehet világos is, és erre rávesz egy hosszabb, könnyű kabátot, vagy egy hosszabb zakót, amit nyitva hagy. Ha szemből nézem, akkor középen lesz egy sáv, ahol nyitva van a kabátja, és utána ugye jön a kabátja, tehát hosszú három síkba felszabdalja a testét, ezáltal ő hosszabbnak és keskenyebbnek látszik. Ez nem tudom, így érthető volt-e?
Azt épp azt akartam mondani a kedves hallgatóknak, hogy nem látják, hogy Ági közben a kezével is tökéletes elmutogatja, hogy kell ezt elképzelni. De én azt hiszem, hogy akit ez érint, az szerintem nagyon jól maga elé tudta képzelni, hogy ez milyen módon jelenhet meg, meg hogyan slankítja, vagy hogyan működik ez vizuálisan. Gondolom, hogy visszatérek erre, hogy hasonlóan működik a keresztbe csíkos, hosszanti csíkos, még erre térjünk ki.
Így van, ezt szerettem volna mondani még, hogy még a kockákra egy pillanatra visszaugranék, az sem mindegy, hogy azok a kockák viszintes és függőleges csíkokból állnak-e, vagy pedig mondjuk átlósból. Az átlós az mindig karcsúsít. Ezt főleg a hölgyeknek mondom, hogy ha kockákat szeretnének viselni, akkor mindig átlósan kockásat viseljen az, aki szeretné, hogy magasabbnak, karcsúbbnak tűnjön. A csíkok pedig nem mindegy, hogy sáv vagy csík.
Ó, hát rögtön akkor innen indul a dolog.
Ugye, mert a sáv az egy széles valami, a csík az egy sokkal vékonyabb valami, és valóban függőlegesen az inkább magasít, karcsúsít, vízszintesen pedig szélesít, hiszen a szemünk óhatatlanul követi az irányát ezeknek a csíkoknak, mint ahogy a minták fő irányát is mindig követi a szemünk. Úgyhogy nyilván, hogyha valakin egy széltében csíkos van, akkor az oldalvást nézünk, ugye, oda-vissza, és szélesebbnek hat. És itt jegyezném meg, hogy örök ellenségem az, aki először a nőkre széltében csíkosat adott bármilyet. Mert kivéve nyilván a kellemesen sovány alkatú hölgyeket, a legtöbb hölgy, akinek van válla, karja, keble, és fölvesz egy széltében csíkosat, nem segít.
Értem. Nem tudjuk, hogy ki volt az első, ugye?
Úgyhogy gonosz volt.
Igen, gonosz volt, de feltehetően nem kérték rajta számon. Még az anyaghasználatról szeretnék egy picit, utaltál ugyan rá, hogy mondjuk nem megfelelő anyagú egy adott ruha. Beszéljünk most arról, amikor az anyaghasználattal mondjuk valamiféle pozitív üzenetet, vagy olyan jellegű kódot akar küldeni valaki, ami azt mutatja, hogy üzen valamit a viselőjéről, lehet ez például mondjuk egy Golden Globe gála hirtelenjében, tehát hogy az anyaghasználattal lehet-e üzenni, vagy hogyan?
Igen, lehet, egy ilyen gála esetében is, bár ez eleve egy pompás esemény, tehát ide olyasmiket fognak felvonultatni a tervezők, akik öltöztetik a szereplőket, ami nekik is a legjobbjuk, vagy a legfeltűnőbbjük, vagy lehetőség szerint mind a kettő. És hát mit látsz itt? Csillogást. A csillogás eleve ugye ősi belénk kódolt zsigeri dolog, a csillogás az a gazdagság. Igaz, a bőség jele. Aztán látsz itt aranyat, ezüstöt. Ez megint, ugye ezek a nemes fémek, a bőség. Másrészt pedig a csillogás odavonza a tekintetet. Tehát biztos, hogy oda fogod kapni a szemedet, hogyha megjelenik a vörös szőnyegen a következő sztár, hogyha csillogás veszi körül. Egyébként pedig, ha férfi öltözködésről beszélgetünk, egy ilyen esetben akkor a nemes anyagok, lehet egy egészen kicsi fénye önmagában annak a bizonyos anyagnak, de egy konzervatívan öltözködő sztárnál akkor is inkább a szabásvonal, és az, hogy látszon rajta, hogy az egy sejem, vagy az egy nagyon finom gyapjú, ilyesmi, és vannak azok, akik fittyet hánynak a konvencióknak, és valami teljesen elrugaszkodottat vesznek föl, az már egy másik sztori, mert az már az önálló álma annak a tervezőnek. A hétköznapi, vagy vegyük úgy, hogy hétköznapibb életben pedig most már nagyon sok a mindenféle műszál, meg ugye most trendi az, hogy recycle, tehát ilyen újrahasznosított anyagokból készülnek dolgok, és az hiába műszál, akkor is például drágább bizonyos öltözködési üzletláncoknál az, ami egy ilyen újrahasznosítás eljárás keretében készült, de azért a régi kódok működnek, a bársony, a sejem, aztán bizonyos olyan gyapjú szövetek, vagy mondjuk egy a Chanel számára tervezett textil, tehát ezek mindig finomságot és eleganciát fognak sugározni.
Jó, hogy ugye a kódot felhoztad, mert én azt gondolom, hogy vannak olyan rejtettebb üzenetek, amit mondjuk csak a vájt szeműek vesznek észre, mondjuk adott esetben te lehet, hogy kiszúrod valakin, hogy egy olyan típusú anyagot választott mondjuk a ruhájához, ami mellett mondjuk egy átlagember úgy elsiklik, de ő esetleg üzen azzal, akik értik, hogy na ez belekerülhetett egy kis összegbe.
Igen, de itt volt abban, amit mondtál, a válasz is erre, akik értik. Tehát akkor ők már egy olyan, mondjuk így kasztba tartoznak, akik ezt így megértik. És ez nagyon érdekes, egyszer Schiffer Miklóstól hallottam egy, nem tudom őt pontosan idézni, de a lényege az volt, hogy az igazi nemesi, főúri családból származó emberek, azok nem hivalkodnak naponta vadonatúj ropogós inggel, mert az ő ingeik azok valaha nagyon jó helyen készültek, nagyon jó anyagból, és ők ebben belenőttek, és ebben benne van az is, hogy az használódik, nyilván nem rongyosra, míg az, aki most kerül ebbe, és azt akarja, hogy az egész világ tudja, hogy ő végre megteheti, az monogramot varrat, és minden nap ropogósban, és stb. Tehát van, aki ebbe belenő, vagy úgy tud ebben létezni, hogy ez sajátja, és van, akinek hát vagy az lesz, vagy nem, de nagyon szeretne oda tartozni.
Hát ez a stílusnak és a manipulációnak azt gondolom, hogy egy nagyon szép közös metszete. Ez volt itt a Krízisek és Pofonok podcast a Rádió Café 98-on. Még folytatjuk a beszélgetést Lackfi Ági stílustanácsadóval, üzleti stílustanácsadóval az online felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel a téma, az jöjjön és folytassa velünk ott ezt a műsort. Itt a Rádió Café 98-on most elköszönünk. Böhm Kornél voltam.